hanem keressétek először az Istenek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek.
Amen. Tehát figyeljetek ide, ugye arról most ugye azt mondtam a ige hirdetésemnek az elején, hogy ugye azt a címet adtuk, hogy Isten királysága, vagy valami más. Most erről a másról szeretnék egy picit beszélni. Ez a Jézabelnek a rendszere, ez körülbelül arról szólt, így nagy vonalakban, hogy aki idomult ehhez a rendszerhez, azt ehetett Jézabel asztaláról. Illetve volt néhány igaz próféta, akiket ugye 50-es évvel elrejtettek egy barlangba, és ők is kaptak enni Jézabel asztaláról, úgyhogy Jézabel nem is tudott róla valószínűleg. Viszont azoknak a prófétáknak ez életét ez meghatározta, mert nem biztos, hogy nekik ott a barlangba kellett volna enni a Jézabelnek a kajáját. De oké, túlélték, és valószínűleg nem tudtak a áldásnak abba a teljességébe bemenni, amit Isten akart volna nekik adni, de hiszem, hogy nem vesztek el ezek az emberek. Ez egy védelem volt számukra Istentől, de csak olyan szintű védelmet tud mindig az Isten adni a számodra, amilyen szintű a hited. Ez természetesen, gyorsan hozzáteszem, nem mindig igaz, mert hála Istennek Isten nagyobb a mi hitünknél, és még a hitetlenségünknél is nagyobb Isten. De alapvetően azt látom, hogy Isten mindenkiben annak mértéke szerint tud munkálkodni. Munkálkodni jobban is, csak nem lehet, mert az az ember, amilyen szinten engedi magába az Isten munkálkodni, az csak olyan módon tud az Isten munkálkodni. Nagyon furcsa, hogy tud, ugye, mert hát Istennek nincs lehetetlen. Csak egy probléma van, hogyha Isten valakiben akarata ellenére elkezdene többet munkálni, mint amennyit lehetne, akkor az embert erőszaknak lenne kitéve, és lehet, hogy meg is halna, mert Isten jelenlétében bele lehet halni. A kinyilatkoztatásba is bele lehet halni, higgyétek el. Vannak olyan kinyilatkoztatások, amit még nem kaphatunk meg az Úrtól, mert egyszerűen nem vagyunk olyan szinten, hogy el tudnánk hordozni, értitek? Ezért mondja Jézus a tanítványoknak, sok mondani valóm lenne még, de majd eljön a Szent Szellem, és majd ő többit kijelenti, mert akkor annyit tudtak csak elhordozni. Na most, nagyon vannak keresztények, áldja meg őket az Úr, de benn vannak Jézabelnek a rendszerébe. Én most igyekszem kódoltan beszélni, jó? És akkor ti dekódoljátok, jó? Tudják dekódolni, ugye, Szabi? Jó, te eleget beszéltél már nekik ezekről, úgyhogy úgyis... Szabi már utat tört előttem, úgyhogy mi már fél szavakból is megértjük egymást. Tehát van a jézabeli rendszer. Nem mondom ki, hogy mire gondolok, jézabeli gonosz egyházi rendszer. És ebbe a rendszerben vannak nagyon jó emberek is. Olyan emberek, akiket egyébként személy szerint én nagyon kedvelek. De azt látom, ahogy nézem ezeknek az embereknek a szellemi életét, hogy a barlangba ülnek, és várják, hogy valaki egy másik becsületes ember hozzon nekik valami anyagi forrást Jézabel asztaláról, hogy legyen mit enni. És ez nem az a szint, amin Isten akar látni. Még tovább megyek. Ha az a fizetés, amit ő kap, havi 1 millió forint lenne, akkor is az lenne az üzenetem ennek az embernek, hogy kedves testvérem, gyere ki onnan, mert Isten nem ezen a szinten akar látni. Érted ezt, hogy ezek mennyire szellemi dolgok? És ez a valami más, tehát ugye azt mondtam, Isten királysága, vagy valami más, ez a valami más, ez mindig a megfogható, a biztonságos, ami itt van előttem, itt van, megfogom, látom, hallom, érzem, jön a pénz, ez biztosan jön, és nem kell, ez a rendszer, ez segít abba, hogy ne kelljen hitből élni. Sőt, ez a rendszer, ez hitelez neked. Ez előre kifizet téged, ha te utána imádod ezt a rendszert. És persze ez a rendszer azt fogja neked mondani, hogy te Istent imádod. Te Istent imádod. De mégis nem az Istent imádja az ilyen ember, persze ő nem tudja, de nem az Istent imádja, hanem a heti 3-4 Isten tiszteletét, a gyülekezetét, a szolgálatát, a programokat, a mit tudom én micsodát, és azt, hogy végül is én egy megbecsült lelkipásztor vagyok itten ebben a városban, Nyugi, nem rólad beszélek. Jó, oké, csak nem látom a tekintetét, tehát azért, ha emelné a széket, szóljatok. Mert akkor én emelem a szószéket, és akkor... Tehát, de mi Szabival, mi szeretjük egymást, 16 éve találkoztunk, és először, és nekem az is egy nagyon jó élmény volt. Komolyan mondom. És mert akkor is úgy éreztem a Szabin, hogy van benne dicsőség az Úrnak, spiritus, Isten szelleme, és ez egy nagyon jó érzés. Szeretem az ilyen embereket, akik Istent keresik. A világon a legjobban azokat szeretem, akik Istent keresik. Ezért, ha azt akarod, hogy szeresselek, keresd az Urat. Szóval, hol tartottam? Atyám, fiai, férfiak és asszonyok. Picit jobban érzem magam már, hála Istennek, de a hangom az egyre újabb, új korszakban van a hangom. Szóval, tehát ez a rendszer, ez megsegít abban, hogy én egy ilyen eskető temető lelkipásztor leszek, többet temetek, mint esketek, vagy esketek, és utána szétválasztok. Tehát eskető, temető, szétválasztó lelkipásztor leszek. Hú, de botrány lesz ebből, ez föl lesz a neten. De az az igazság, hogy ez az igazság. Ez az igazság, és hát ott egy barátom szokta mondani, nem mondom meg a nevét, nehogy bajba kerüljön, de ő szokta mondani, hát ha senki nem mondja meg, majd megmondom én. És ez a helyzet, tudjátok, hogy tehát leszek ilyen eskető, temető, ilyen csodálatos, vallásos lelkipásztor. Elmegyek a tévébe, ott nagyon mélyen szántó gondolatokat elmondok. Igen, az igét így is lehet értelmezni, de lehet úgy is, meg amúgy is, meg amúgy is, meg amúgy is. Igen, Isten azt mondta, hogy meggyógyultunk Jézus sebeivel, de hát testvérem, meghaltak a gyerekeid, az asszony, mindenki, hát dicsőség az Úrnak, Isten nagyon szeret téged. Igen, Isten azt mondja, hogy gondoskodik rólunk. De hát tudod, mi koldusok vagyunk. Egyébként valóban olyan értemben koldusok vagyunk, hogy rá vagyunk szorulva Istenre. De mi úgy vagyunk koldusok, hogy közben királyi gyermekek is vagyunk. És ez a... Tehát komolyan, én ne értsetek fel, én nem akarok senkit bántani, de értsétek meg, én amikor 15 évesen megtértem, 23 évvel ezelőtt, akkor én pont azért nem akartam először megtérni, mert attól féltem, hogy ilyen a kereszténység. És akkor megtértem tényleg egy jó gyülekezetben, ami aztán azóta szintén gajra ment, és ma mit látok? Ilyen a kereszténység, te jó ég! De én amikor megtértem, ateista, 15 éves ateista srác voltam. A iskolatársamnak, aki hamarabb megtért, mint én, odaszorítottam a falhoz többet magammal, és mondtuk neki, figyelj, Viktor, mész este imádkozni? Igen, akkor mondd meg az Istennek, hogy. Azt üzenjük neki, és mondtuk a mocskos, drágás szavakat, és mondtuk, Viktor, ha Isten van, miért születtünk így? Miért vagyunk vakok? Tudtuk, hogy milyen sors vár ránk. Lehet, nem lesz munkánk, kivet minket a társadalom, kapunk valami havi apanást, amit a jóléthez nagyon kevés, az éhehaláshoz meg, hát az meg sok, és ott 15 évesen már néhányan már láttuk ezt. Miért láttuk? Mert láttunk előttünk ilyen példákat. Ugye elmentek a emberek a kefegyárba, egy-két ember, aki nagyon okos volt, azt tudott tanulni jogásznak, vagy mit tudom, minek, ha nagyon ügyes volt, akkor valahol talált magának egy állást, és ez egy olyan időszak volt, amikor felmértük azt, hogy hát igazából jobb lett volna, ha levetnek minket a Taigetoszról. És ezek a kérdések voltak bennem. És Isten jött, és berobbant az életembe, testvéreim. És amikor Isten jött, akkor nem kérdeztem többet, hanem bűnbánatot tartottam. És megtértem, betöltekeztem Szent Szellemmel, nyelveken szóltam, halleluja. És olyan találkozásom volt az Istennel, hogy azt mondtam, hogy ez minden megér, még annál is többet. Én erre tértem meg, és én azért vagyok kiakadva arra a kereszténységre, ami nem ez, mert nincs más. Ami van más, az csak utánzat. Ami van más, az a hamis profétaság, a Baál kultusza, a Jézabel kultusza. Az igazi Isten keresés, az bűngyűlölő, istenfélő, Isten szerető, szentségben élő. És tudod, mi a szentség? Nem a törvények betartása a szentség, hanem maga Isten a szentség. Ha te benne élsz Istenben, akkor benne élsz a szentségben. És ez a szentség kisugárzik rád. És te szentségben lehetsz, miközben egy Chevrolettet vezetsz, érted? Nem az a szentség, hogy egy Trabantod van. Dicsőség az Úrnak, ha Trabantod van, az is jó. Halleluja, mi kicsibe kezdődik minden. Nekem még Trabantom sincsen, képzeld el. Örülj neki. Mert ha szembe jönnék veled az utcán, mind a ketten nagy bajba kerülnénk. Ha mellén beülnél, mennénk a mennybe nagyon hamar. Érted? Tehát nem, a szentség nem attól függ, hogy végre ehetsz egy jót. Nem az a szentség, hogy nem tudod kifizetni a számláidat. Tudod, mit mondok? Pont az a szentség, hogy hiszel Istenben, és Isten betölti a szükségeidet. És azt mondja neked, ne félj gyermekem, ne félj fiam, ne félj lányom, kifizetem a számláidat. Ez a szentség. Ez tudod, miért szentség? Azért szentség, mert Istentől várod a megoldást, és nem a Baál kultusztól, nem a Jézabeltől, nem a világtól, nem az evilági rendszertől. Ez nem azt jelenti, hogy nem megyünk el dolgozni. Ez nem azt jelenti, hogy nem élünk a világ javaival. Én egy mentalitásról beszélek. Egy gondolkodásról beszélek. És amikor azt mondta Illésnek Isten, hogy meghagyta magamnak 7000 embert, aki nem hajtott térdet a Baál előtt, és nem csókolgatta, az olyan 7000 ember volt, aki hitt ebbe a törvényszerűségbe. Hitt abba az a 7000 ember, hogy keresem először mindenek előtt Isten királyságát, és annak igazságát, és minden szükség betöltetik. Ez a 7000 ember hitt ebbe. És ez a 7000 ember azt mondta, nem érdekel, ha éhen halok, és nem hajtok térdet a Baál előtt. Ha éhen halok, és nem megyek a Jézabelhez könyörögni. Ha éhen halok, és nem megyek el, mit tudom én minek. Sehova nem megyek el. Várom Istent, hogy milyen megoldást ad nekem. Várom Istent, hogy melyik forrást nyitja föl nekem. Várom Istent, hogy milyen forrást ad oda, amit őrizhetek. És ma is van ez a 7000 ember. Ma is dicsőség az Úrnak, én látom szellemben, hogy megvan az a 7000 ember, aki keresi Isten királyságát. És mondok neked valamit, Isten királyságában tömérdek gazdagság van. Csak a lehívást kell megtanulnunk. A letöltést kell megtanulnunk, érted? A legszélesebb sávon kell kapcsolódnunk a mennyei internetre, Istenre. És le kell töltenünk. Letöltés egy picit idő igényes, de ha sokat vagy szellemben, akkor látod a következő korszakot. Értsétek meg. Szóval ez így működik. És figyeljetek ide, még egy érdekes dolgot mondok nektek. Ezek az emberek ott akkor miért csókolgatták a Baát? Miért hajoltak meg előtte? Én nem gondolnám, hogy azért, mert szerelmesek voltak bele. Én ezt nem gondolom. És tudod, mit mondok? Én ismerek olyan embereket, akik benne élnek egy rendszerbe, és meghajolnak a rendszer előtt, de nem szerelmesek a rendszerbe. Tudják a rendszer hibáit. De meghajolnak a rendszer előtt. Azért, mert a rendszertől kapnak valamit. Emlékszel, mit mondott a sátán Jézusnak? Mindezt neked adom, amit látsz, ha leborulsz előttem, és imádsz engem. Jézusnak is döntenie kellett az Isten királysága és egy rendszer között. Fantasztikus. Micsoda, a legnagyobb lehetőséget kínálta a sátán Jézusnak. És ugyanúgy akkor is azért hajoltak meg a Baál előtt, mert a Baáltól várták a áldásokat. Ma is meghajolnak sokan. Rendszerek előtt. Nagyság, úgymond a nagy dolgok előtt, a nagyság előtt. Ugye mit mond az ige? Haszonlesésből személy imádók. Na most, amit ebből ki akarok hozni, az a következő. Ezek az emberek, akik a rendszert akármilyen rendszert imádják, akármilyen jézabeli rendszert. Ezek az emberek, ezek ezt nem érdek nélkül teszik. És ma ezt lehet látni a kereszténységben, az a nem érdek nélküli istenkeresést, érted? Tehát amikor érdekből van istenkeresés, de valójában nem Istent keresem, érted? Tehát nem a gyógyítót keresem, hanem a gyógyulást. Érted? Érzed a kettő között a különbséget? Nüansznyi különbség, de mégis nagyon döntő. Nem a szabadítót keresem, hanem a szabadulást. Nem azt a szemét keresem, aki minden szükségemet betölti, hanem a minden szükségemnek a betöltését keresem. Na most mi vagyunk azok az emberek, Isten emberei, ha azok vagyunk, és hiszem, hogy azok vagyunk, akik egyszerre kereshetjük az Urat érdek nélkül úgy, hogy közben mégis várhatunk tőle javakat. Sőt, tovább megyek. Kapaszkodj meg, maga Isten elvárja tőled, hogy úgy keresd őt érdek nélkül, hogy közben mégis várjad tőle a javakat. A kettő ellenmondásos, de megmondom, hogy ez nem ellenmondásos. Tudod miért? Azért nem ellenmondásos, mert amikor valóban Istentől várod a javakat, és nem csak a javakat várod, hanem azt mondod, hogy lényegében én szeretném Isten megismerni, és ennek a megismerésnek a folyamatába föltárom neki a szükségeimet, akkor Isten boldog, mert tudja, hogy annyira szereted őt, és annyira rábízod az egész életedet, az egész mindenedet, hogyha minden ellenmond ennek, te akkor is tőle várod a segítséget, és Isten ettől boldog. Isten boldog, ha te kérsz tőle. Ha ezt úgy teszed, hogy a te célod az, hogy Isten megismerd. Érted? Nem a te célod, hogy egészséges, gazdag legyél, stb. Áldott legyél önmagába, hanem hogy Isten megismerd, és ekkor ki tudod mondani azt is, meg akarom ismerni az Istent, akkor is, ha nem leszek gazdag, akkor is, ha nem gyógyulok meg, akkor is, ha nem kapom meg ezt, azt, amazt, és az ember azért jó néhány dolgot nem kap meg, de mégis többet megkap, mint amire szüksége van, mert azt kell megkapnunk, amit Isten eleve elkészített nekünk már a világ teremtése előtt, aztán megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. És ezek a szellemi javak, ez nem csak ilyen megfoghatatlan szellemi jó, hogy mondok egy igét, és akkor na itt a szellemi javakból egyet mondtam, hanem a szellemi javak, azok fizikailag is megnyilvánulnak előbb-utóbb. Ugye a platonizmus és a valódi kereszténység között ez a különbség, hogy a platonizmus azt mondja, hogy csak ugye a szellem van, és a, sőt, a, ugye a platonizmus ráadásul a pszichére mondja, hogy szellem, ilyen pszichikai szellemet mond a platonizmus, tehát ez a súlyos tévedésben voltak a platonisták, és ők azt mondják, hogy a szellemvilág nem nyilvánul meg a fizikai világban. Ehhez képest egyébként ők is extatikusan őrjöngtek, meg mindenféle ilyen beszámolókat lehet olvasni, tehát azért úgy nem nyilvánult meg úgy, hogy közben mégis megnyilvánult, szóval ez az érdekes. És ezzel szemben a Szentírás a szellem, lélek és test hármas egységéről beszél, az ember egység. És ezért, amikor a szellemvilág megnyilvánul a mi szellemünk számára, akkor ezt ki akarja terjeszteni a fizikai testünkre is. Ugye a démonok is ugyanezt csinálják, ugyanaz, de a démonok ezt utánozzák le. De a Szent Szellem, halleluja, ő aztán pláne ezt csinálja. Tehát ő meglátod a gyógyulásodat szellemben. És ő azt akarja, hogy higgyél benne, hogy átalakuljon a lelked, a mentalitásod, hogy a gyógyulás, amit szellemben megláttál, amit átvettél egy ígéretet, ahogy Spurgeon mondja, hogy megkapjuk az ígéretet Istentől, az adott szükségünkre nézve, azt akarja az Úr, hogy higgyél ebbe, hogy ez átjön, átkonvertálódik előbb-utóbb a fizikai testedbe, és a Szent Szellem ki akar terjedni a testedre, egészség formájába. Ki akar, Krisztus ki akar terjedni a külső környezetedre, egy jó férj, vagy egy jó feleség formájába, kedves gyerekek formájába, anyagi áldás formájába, üldözésekkel teli, de mégis sikeres szolgálat folyamába, vagy formájába, igen. És még sok mindenben, olyan dolgokban, amit nem is tudunk elképzelni. Értitek? Tehát igenis itt a különbség a platonizmus és a kereszténység között. Ne higgyetek a platonizmusban, van nagyon sok keresztény platonizmusban van. Azt onnan lehet tudni, hogy ki az, aki platonista szinten van, hogy csak a bűnbocsánatról beszél, és csak arról beszél, hogy mi történt benned belül, de azt már tagadja, hogy ami benned belül történik, annak ki kell hatnia kifelé. Nagyon sok ilyen keresztény van, nem is gondolnátok, hány ilyen keresztény ige hirdetés van. Ezeket egyébként borzalmas hallgatni, mert ezek lesznek előbb-utóbb a törvénykező emberek, mert ugyanis a helyzet az, hogy ugye ők tanítanak valamiről, de ugye nem hisznek abba, hogy az a valami kiárad, megállnak a bűnbocsánat szintjén, és mivel nem hiszik, hogy maga Isten jelenléte a szentség. Ne azt mondja az Úr, tartsátok meg a szombatjaimat, mert én vagyok az Úr a megszentelőtök. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy gyertek be az én jelenlétembe, és a jelenlétemből jön a megszentelődés rátok. De ezek az emberek ebben nem hisznek, és megálltak, megmaradtak a bűnbocsánat szintjén, de valahogy mégis élni kell, ugye betegségen át kell menni, számlákat fizetni kell, bűn ellen harcolni kell, és egy óriási belső ellenmondás lesz ezekben az emberekben. És az ellenmondás felőrli a lelküket, és akkor jobb esetben megpróbálnak belemenekülni a törvénykezésbe. De a törvénykezés is egy óriási csapda, mert előbb-utóbb belekerülnek abba, hogy maguk nem tudják megtartani a saját maguk által kreált törvényeket. És akkor ez a mókus kerék, és az ember egyre jobban gabajodik be. És ilyen igehirdetőket hallgatni, ez borzalmas. De ugyanolyan borzalmas azokat is hallgatni, akik azt mondják, a mindenre elég a kegyelem. A kuplerájba is mehetek, ott is meg az Úr velem van. Mindenhol velem van, azt csak, amit akarok. Ez ugyanolyan borzalmas, mert lényegében ezek az emberek egy jó kérdésre rossz választ adtak. Ugye ők föltették a kérdést, hogy miért nem működik ez az egész, de rossz választ adtak rá. Holott vacsmanni, és még nagyon sokan rájöttek arra, hogy csak be kell menned az Isten jelenlétébe, és az Isten élete, ahogy kiárad. Az élet legyőzi a halált benned. Érted? Minden olyan területet, ami a halál uralma alatt volt, az élet kiárad rá. És leuralja a lelkedet, a testedet, a szellemedből jövő élet, aki maga Isten. Érted? És ez az ige hirdetés, onnan tudod, hogy fölkent ige hirdetés vagy sem, hogy akár milyen is a hangom, de hogy engem hallgatsz, érezned kell ezt az életet. Érezned kell, hogy az élet árad beléd. Érezni, hogy jó hallgatni ezeket az igéket, fölbátorítja a szívedet, lelkedet, új perspektívát ad. Add átemel egy másik dimenzióba. Mert azt mondja János apostol, hogy azt mondja, hogy a János első levelébe, hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit megfogtunk, tapintottunk, stb. Nem fizikailag, hanem szellemben. Miért mondom, merem ezt így mondani, hogy szellemben? Azért, mert utána úgy folytatja, hogy azt hirdetjük nektek. Tehát amit az ő szellemükbe, a szellemi ízlelésükbe, szellemi kezeikkel megfogtak, szellemi szemeikkel meglátták, szellemben az Úrral voltak, ezt hirdetik. Miért? Hogy közösségünk legyen egymással, és az Atyával, és a Fiúval, vagyis azt mondja János, én amiben benne vagyok, azt akarom hirdetni nektek, azért, hogy ti is benne legyetek. Amikor hallgatsz egy ige hirdetőt, nagyon figyelj oda, mert a ige hirdető akármilyen szép, akármit mondhat, az angyalokat lehozhatja az égből, akármit csinálhat. De abba az állapotba tud csak bevinni téged, amiben ő is benne van. Ezért van az, hogy hallgatsz egy ige hirdetést, érzed, hogy nagyon, hogy nem rossz, amit mond, de mégis rosszul, egyre rosszabbul vagy. És ezért van az, hogy hallgatsz egy ige hirdetést, nagyon egyszerű dolgokat mond, és mégis úgy vagy vele, ezt 24 órán keresztül tudnám hallgatni, mert érzem a Szent Szellemnek az áradását. És nagyon kevés ilyen ember van, akit 24 órán keresztül el. Én magamat sem tudnám 24 órán keresztül hallgatni, nem hogy mást, Isten őriz. Ez borzalmas. Magamat 24 órán keresztül hallgatni. És most mégis beszélnem kell. És szeretnélek bevinni titeket abba, amiben vagyok. Mert én azt merem nektek mondani, igen, nekem is vannak komoly kihívások az életemben, nem is kevés, de mikor imádkozom, amikor sokat imádkozom, amikor sokat bibliázom, higgyétek el, látom a következő korszakot. És olyan reménység támad föl bennem, amit el nem tudok nektek, szavakban nem tudok nektek önteni. De ti is megláthatjátok ezt. Ti is bemehettek a következő korszakba, és talán már benne is vagytok. Csak erősíteni kell titeket, hogy menjetek be még jobban ebbe a korszakba, és szemléljétek az új korszak szellemét, Krisztust. Krisztust. Van még időtök? Jó, mert még nagyon sok igén van. Még a Mózes 1-től a jelenésekig még el kell jutnunk. Kérlek benneteket, hogy lapozzatok a 115. Zsoltárhoz. Még maradjunk egy kicsit. Baál plusz bálványimádás. 115. Zsoltárhoz lapozzatok, és onnan a Szabolcs fel fog olvasni egy ige szakaszt.
Az 1-től 9-ig olvasom. Nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem a Te nevednek adj dicsőséget, a Te kegyelmedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van hát az ő Istenük? Pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. Szájuk van, de nem szólanak, szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak, orruk van, de nem szagolnak. Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az ő torkukkal. Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Izrael, te az Úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő.
Köszönöm szépen. Amen. Figyeljetek ide. Tehát, azt a részét akarom kiemelni, hogy szájuk van, de nem lát, vagy nem beszélnek, ugye? Fülük van, de nem hallanak, szemük van, de nem látnak, járni se tudnak, stb. Hozzájuk hasonlóak legyenek azok is, akik ezeket ugye készítették. És ugye nem csak azért készítették, hogy kitegyék a szekrénybe, hanem hogy imádják. Na most, ennek van egy üzenete, ami a héten elevenedett meg előttem, miközben ezt az igét olvastam. Következő a helyzet. Van olyan bálványimádás is, ami nem feltétlenül ilyen külső formában nyilvánul meg. Tehát nem imádja az ember a tévéjét, a autóját, a férjét, feleségét, stb. Vagy a pénzét, de mégis belül a szívbe bálványimádás van. És van ilyen, mert a Ezékiel könyvében olvassuk, hogy Ezékielnek Isten szellembe megmutatta, hogy mi folyik a jeruzsálemi templomnak a belső részeibe. Emlékeztek rá? És a jeruzsálemi templom belső részeiben full bálványimádás volt, úgy olyan extravagáns formában nyomták ezerrel a bálványimádást belül, és azt mondja az ige, hogy azt hitték, hogy Isten nem látja őket. És megvan ez a fajtája a bálványimádásnak, ami belül történik az ember szívébe, és nagyon el van rejtve, de ott belül aztán kakaó föl van nyomva rendesen, és belül nagyon hangos a bálványimádás. Ez lehet a mammon szelleme, meg akármilyen szolgálat, egyéb ambíciók, stb. Karrier. Nem lennének rossz dolgok ezek önmagában, csak ha az ember imádja őket, akkor ez nagyon nagy baj. Na most, ugye azt mondja az ige, hogy ezek a bálványok semmit nem tudnak, nem képesek semmire. Lehet, hogy ideiglenes megoldást hoznak, de igazából nem képesek semmire. Nem járnak, nem látnak, nem hallanak. Hozzájuk hasonlók legyenek azok is, akik ezeket készítik. Tehát most figyelj, először is, amit imádsz, azzá leszel. Nem csak amit eszel, hanem amit imádsz is. Egyébként amit imádod, imádsz, azt eszed is, megfordítva. És ha te Krisztust imádod, akkor nyilvánvalóan változik el a te belső személyiséged, változik el Krisztus képére és hasonlatosságára, nem egyszerre, hanem folyamatosan. Na most, amikor az ember elkezd bálványt imádni, akkor ez, hogy szeme van, de nem lát, stb., és hogy hozzá hasonló legyen ő is, mármint a bálványához, ez úgy teljesedik be, hogy ahogy az ember imádja a bálványt, egyszer csak elkezd bezáródni a szellemi felfogó képessége. Érted? Tehát már egyre homályosabban látja az Urat, egyre homályosabban tapintja az Urat, egyre homályosabban ízleli az Urat, egyre homályosabban hallja az Urat, egyre nehezebben tud szellembe járni, és a végén totálisan lebénul, és a szellemi dolgokra teljesen érzéketlenné válik, és pszichikai emberré válik. Tudtatok követni? Pszichikai emberré válik, és a pszichai emberek mindig báványimádok. Én egyetlen egy pszichai emberrel nem találkoztam, aki ne lett volna báványimádó. Minden pszichai ember báványimádó. Azért, pontosan azért lett pszichai ember, mert amit a lelke imád, az helyezte először Isten mellé, aztán Isten fölé, Isten elé. Érted? És ez a döntés, ez nem úgy történt, hogy reggel fölkel, és azt mondja, mától, ma reggeltől elhatároztam, hogy imádom a Mercedesemet. És akkor minden reggel kimegyek a Mercedes elé, és meghajolok minden, áldozatokat mutatok be, föláldozok neki egy pótkereket, vagy mit tudom én, valamit. És akkor hozott egy ilyen döntést, hallottam egy őrültről, aki azt hiszem, most nem is tudom, kutyát vagy macskát áldozott, már nem tudom pontosan, de mindegy, nem akarok ebbe belemenni, Isten áldja meg. Nem akarok senkit bántani tényleg. És tehát nem így történik, hanem ez egy folyamat. Ez egy folyamat. Az egészben az a legrosszabb, tudjátok, és az ördögnek ez a legnagyobb mesterkedése, hogy egy keresztény nem egyszerre tagadja meg az Urat, hanem folyamatában. És úgy, hogy közben azt hiszi, hogy ő az Urat követi. Ez a legördögibb az egészben. És ezért bezáródnak a felfogó képességei, amivel a természet felettit fel tudná fogni. Na most vannak olyan emberek is, akik erre rájönnek, hogy már nem érzékelik a természet felettit. Ezek az emberek elkezdenek valami Isten keresést csinálni, megtérés nélkül, és plusz még ezekre az emberekre rájön a megtévesztésnek az ereje. És olyan szellemi megnyilvánulásokat élnek át, amiről azt hiszik, hogy ez egy valódi karizmatikus élmény, holott nem. És tudjátok, hogy az egyházban ma is, ez most is van az egyházban. Töménytelen mennyiségben van az egyházban. És pontosan az ördög ezt azért csinálja, hogy elriassza az embereket a természet felettitől. Hoppá! Pedig nekünk a helyzet a következő. Nekünk természet felettibe kell járnunk. Értitek? Tehát amikor én azt várom, hogy holnap mit fogok enni vacsorára, akkor nekem ezt természetfeletti módon kell végig gondolnom, hogy Isten betölti a szükségeimet. És például azok az emberek, akik ilyen Indiában mostanában olvastam ilyen beszámolókat, megtértek buddhizmusból, meg ilyen hinduizmusból, ahol például a hinduizmusnak is van olyan ága, ahol gonosz szellemeket imádnak órákon keresztül, és beszívják a gonosz szellemeket. Ezek az emberek, amikor megtérnek, akkor gyakorlatilag semmi más nem csinálnak, csak kazettát cserélnek. Kicserélik a Buddhát Jézusra, és full totálban elkezdik Jézust imádni. Olvassák a Bibliát ezerrel. Imádkoznak ezerrel. Hát ugyanazt csinálták akkor is, amikor jógik voltak, érted? Nem lankadtak meg, nem mondták azt, hogy csatlakozunk a laodiciai gyülekezethez. Ugyanazt csinálják, ezért hallunk ilyen beszámolókat, találkozol egy indiai keresztényel, nem tudom, hogy csinálja, mert nem kevésbé elfoglaltabb, mint te vagy én, és azt mondja neked, hogy napi 2-3 órát imádkozik. És tudod, hogy igaz, mert amikor beszél, akkor érzed, hogy leszakad a menny. Érted? Miért csinálja ezt? Hát ő ugyanazt csinálta megtérés előtt is. Csak akkor 3 órát jógázott. Most annyi történt, hogy megtért, most 3 órát imádkozik. Meg olvassa a Bibliát, és ne érts félre, nem teljesítmény kereszténység, de nem attól leszel jó fiú, hogy sokat imádkozol, nem erről beszélek. De arról viszont igenis beszélek, hogy a természet feletti az csak akkor válik valóságosan számodra, csak akkor nyílik meg előtted, ha benne vagy a természet felettibe, hogy nem nyílik meg, hogy naponta egy percet imádkozol, meg elolvasol egy mondatot a Bibliából. Hát bele kell mélyedni az Úrba, nem? Hát amikor te fiatal voltál, és szerelmes voltál, minden módon bele akartál mélyedni a férjedbe, feleségedbe, mindig vele akartál lenni. Na most képzeld el, vannak emberek, akik elmennek horgászni. Horgásznak 24 órán keresztül, és bele mélyednek. Van, aki elmegy egy foci meccs, és ott ugrál 90 percen keresztül, a hosszabbítás van, akkor plusz még fél óra, 11-esek vannak, megint fél óra, tehát az már nagyon sok idő. akkor mi miért nem tudjuk azt megtenni? Hogyha valóban szeretjük az Urat, akkor tudjuk azt, hogy ahhoz bele kell merülnünk az Úrban, hogy az Úr valóságossá váljon. Miért mondom, hogy valóságossá váljon? Hát nem valóság, dehogy nem valóság, csak az a probléma, hogy mi egyszerre élünk két világban, és ez a földi világ mindig el akarja takarni a mennyei valóságot. Ezért figyeld meg, teszed a dolgaidat, és érzed, hogy jön a letargia, depresszió, vagy szomorúság. Semminek nincs értelme. De szakítasz egy kis időt, olvasod a Bibliát, elkezdesz imádkozni, és érzed, hogy turbóra van kapcsolva a szellemed, és újra reménységet támad. Érted? És ezért adtam azt a címet, hogy Isten királysága, vagy valami más, mert nekünk a valami más helyett ezt a királyságot kell keresni, ehhez viszont bele kell merülni a természet felettibe, tehát bele kell merülni Isten jelenlétébe, értitek? És amikor az a titok ebbe, mert ez is egy folyamat, amikor belemerülsz Isten jelenlétébe, akkor előbb-utóbb a mennyei valóság sokkal valóságosabb lesz előtted. És tulajdonképpen mindent mennyei nézőpontból fogsz már szemlélni. Érted? Tehát egyre több dolog lesz, amit mennyei nézőpontból fogsz látni. Miért? Azért, mert sokat időzöl a mennyben. Mert valójában te, amikor imádkozol, és bibliázol, a mennybe vagy, hidd el. Csak a külső részed ezt nem érzi. Ezért hibáznak ez a úgynevezett Dynamis Center mozgalom, akik ugye azt tanítják, hogy át kell meditálnunk magunkat a mennybe. Tudjátok, a YouTube-on is fönt vannak ezek, nem akarom mondani, hogy kik ennek a követői, és akkor a Filippi levélből idézik azt az igét, hogy hogy csak azokon gondolkodjatok, ami odafönt vannak, hát akkor ők most meditálnak, és akkor elképzelik, hogy mi van odafönt. De ez a Loyola Ignác féle lelki gyakorlatra hajaz, ami hát számomra nem annyira népszerű. Én inkább imádkozom és Bibliát olvasok, és nem kell elképzelnem, hogy a mennyben vagyok, mert a szellememben van a mennybe. Össze van kötve a mennyel, és majd Isten eldönti, hogy ebből a mennyből ő mennyit nyilváníthat ki a számomra. Viszont az a döbbenetes, és ezt tapasztaltam, például csak egy titkot elmondok neked. Ha sokat imádkozom nyelveken, például ha van időm, és több órát is tudok nyelveken imádkozni, akkor nagyon valóságos előttem a mennyei világ. Akkor szinte tapintható. És az az érdekes, ugyanerről számolnak be Isten emberei, Kenneth Hagin, Sundar Singh, Vacsmanni, mások is, Witness Lee, hogy ugyan azt hiszem, talán Vacsman nem imádkozott nyelveken, de ő is azt mondja, ha sokat keresed az Urat, akkor a mennyei világ valósággá, tehát a valóság megnyílik, az igazi valóság megnyílik előtted. És akkor már a földi dolgaidat is a királyság szempontjából fogod nézni. És jön egy helyzet, és azt fogod kérdezni, hogy mi a véleménye erről a helyzetről a királynak, Istennek. És vársz, és vársz. Valamikor többet, valamikor kevesebbet, addig imádkozol. Újra és újra elmondod a királynak. Királyom, apucikám, van ez a helyzet? Van ez az adósság? Ki kéne fizetni? És lehet, hogy Isten nem mond semmit, de örül neki, hogy ezt te elmondtad, és ad egy békességet neked. Nyugi, nyugi. És nem tudod, hogy mi lesz, de érzed, hogy olyan jó apucinak elmondani, mert akkor békességem támad. És erre mondja Filippi 4:6-7, semmi felől ne aggodalmaskodjatok, minden kívánságotokat, háladással tárjátok Isten elé, és az Isten pedig békességet ad, és megőrzi a szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát először megőrzi a szívedet, hogy ki ne menjen a szíved, el ne menjen a szíved, ahogy valamelyik ószövetségi proféta mondja, hogy el ne menjen a szívünk paráználkodni. És ezért Isten, ha keresed, megtartja a szívedet a jelenlétébe. Ezután jön, amit a Szabi mondott, hogy lehet, hogy egyszer csak megelevenít egy igét, hogy az én Istenem hatalmas arra, hogy rámárassz a menny minden áldását, mindenkor, mindenben, ismeritek ezt az igét. benn vagy Isten jelenlétében. És egyszer csak eszedbe jut ez az ige. Olvasod a Bibliát, és egyszer csak szól hozzád ez az ige. És ekkor megvan a rémád. Ekkor megvan a rémád. És erre majd még visszatérek, hogy mit kell a rémával csinálni. Mert a rémával is kell valamit csinálni. És most mondom el nektek, hogy hogyan működik ez a dolog. És az én életemben is működött egy jó párszor. Dicsőség az Úrnak. Így lett feleségem, és így lett sok mindenem. Amin van. Nem vagyok milliómos, hála az Úrnak. Most még úgy mondom, hogy hála az Úrnak, mert még nem lennék rá alkalmas. De egyszer majd ez az idő is eljön, és akkor sok szegény emberen segíthetek, dicsőség az Úrnak, mert ez a szívem egyik vágya, hogy szegény embereken tudjak segíteni. De az őszintén mondom, hogy a számláinkat mindig kifizetjük, a gyerekek nem szenvednek hiányt, és ez az én esetemben nagyon nagy dolog, mert tudjátok, hogy én abszolút hátrányokkal kezdtem az életet. És Isten kiválasztotta a semmiket. A semmiket. Hogy megszégyenítse azokat, a valamiket, valakiket, akik úgy érzik, hogy ők aztán semmilyen hátrányban nincsenek. Ők a legjobbak a világon. És ez a különbség a bálványimádás és Isten királysága között. A valami más, ami inkább így mondom, a valami más, az mindig egy rendszer. Egy mindig össze van kötve egy bálványimádással. Viszont Isten királysága az nem egy rendszer. Isten királysága maga a király. A király, és ahogy a király teszi a dolgokat. Érted? Tehát azért kell először mindig keresned a királyt, mert meg kell tudnod, hogy ő hogyan teszi a dolgokat. És aztán van a királyságnak már egy olyan szintje, amikor nagyon nagy dolgokat értesz meg, de nem a fejeddel, hanem a szíveddel. Például megérted azt, hogy ahogy Vacsmanni is tanítja, meg sokan mások, hogy a mennek igazából le kéne jönni a földre. Figyelj ide! Ne, amikor a jelenések könyvét olvasod. Nagyon kérlek téged az Úr Jézus hatalmas nevében. Ne azt várd, hogy majd egyszer bemegyek a mennyei Jeruzsálembe. Igen, egyszer eljön, amikor szintről szívre látsz, ez igaz. De a mennyei Jeruzsálemig az egyháznak el kell jutnia itt a földön. A mennyei Jeruzsálemnek, kapaszkodj meg, le kell jönnie erre a földre. És most nagyon bátor leszek, mert olyan dolgokat fogok mondani, ami még az én életemben sincs jelen, de mégis mondanom kell. Tehát a mennyben nincs vakság, a mennyben nincs betegség, nincs a mennyben süketség, nincsenek démonok a mennyben, nincs szegénység a mennyben. Bizony, nincs a mennyben szegénység. Az egy dolog, hogy ideiglenesen át kell mennünk nehézségeken, akár szegénységen is, mert Pál is mondja, tudok szűkölködni, tudok bővölködni, tehát mindegyikben volt részem, és azt mondja, mindenre van erőm Krisztusban, tehát mindegyik korszakot át tudom vészelni, nem csak a bőséget tudom átvészelni, hanem a szűkölködést is át tudom vészelni Krisztussal. Tehát igen, vannak ilyen időszakok, de összességében a szellemünkbe azt az igazságot kell elültetni, hogy a mennyben ezek nincsenek. És lehet, hogy ideiglenesen itt a földön, ebbe a földi időbe át kell menni ezeken, mert át kell menni, mert sokszor le vagyunk tesztelve, és át kell menni nehézségeken, mint ahogy nekem most alig van hangom. De a mennyben nincs ilyen, hogy nekem alig van hangom, érted? A mennyben az angyalok talán most hallgatják ezt a prédikációt, és ők nem egy ilyen rekettes hangot hallanak, hanem ők azt hallják, amit én nem hallok most sajnos, de hát a lényeg, hogy a mennyben nincs ilyen, érted? Nincsenek ilyen szükségek a mennyben. Nincs ilyen, hogy fáj a fejem. Képzeld el, lehet, hogy üldöznek, de a mennyben nincs üldöztetés. És azért kell a mennybe menekülni, úgymond, tehát az Isten jelenlétében menekülni, hogyha külsőleg üldöznek is, ha külsőleg szegénységen is mész át, ha külsőleg ideiglenesen beteg is vagy, de a bensődbe akkor is birtokold az egészséget. Birtokold a nyugalmat, birtokold az Isten békességét, birtokold a szentséget. Ha küszködsz egy bűnnel, ne hagyd abba az imádkozást, nem imádkozz tovább, azért, mert belül birtokolnod kell a bűn elleni erőt a szabadságra, érted? Birtokolnod kell a szabadságokat, és el aztán a szabadság egyszer csak át fog törni, és ki fog törni, és úgy szűnik meg az a bűnös szokásod, hogy azt, csak azt veszed észre, hogy nincs már. Nincs már. De ahhoz a dolgok először mindig a szívbe dőlnek el. Mindig belül dőlnek el. Egy törvénykező ember is lehet bálványimádó. Ő imádja például azokat a tanításokat, amik állandóan bűnről beszélnek. És éjjel-nappal ezt hallgatja, mert ő ezt imádja. Ez ugyanúgy bálványimádás. Bálványimádás az is, amikor valaki állandóan jólétről akar hallani. Nem akar hallani keresztről, nem akar hallani szenvedésről, semmiről, csak a jólét. Ez ugyanúgy bálványimádás. Nem veszik észre ezek az emberek, hogy a kereszt, a szenvedés és mindezek a dolgok, amik vannak, azok nem öncélúak. Tehát nem azért szenvedünk, hogy szenvedjünk, hanem azért szenvedünk, mert Isten azt akarja, hogy bemenjünk a ígéret földjére, hogy bemenjünk a lelkünkbe is Isten királyságába, a szellemünk már benn van, de a lelkünkbe is be kell menni. Ugye milyen ígét mondtam? Kívánom, hogy jó dolgod legyen mindenben, mint a te lelkednek. Na most, figyeljetek rám, na most. A helyzet az, hogy Pál, amikor őt megkövezték, ugye aztán föltámadt a halálból, és visszament oda, ahol volt, ahol megkövezték, és ő találkozott ugye a gyülekezettel, és mit mondott Pál? Nem azt mondta, hogy ez egy öncélú szenvedés. Végre most már én is tudom, amit a jógik. Most már én is tudok fakír lenni. Ők szöges ágyon alszanak, én meg a megkövezést is kibírom. Na bum. Nem azt mondta, hanem azt mondta, hogy figyeljetek ide, ezek sajnos benne vannak, azért vannak benne, nem jó dolgok ezek, de benne vannak, mert sok szorongattatáson, háborúságon, sok agonizáláson keresztül kell bemennünk az Isten királyságába. Tehát mi a végcél? Az Isten királysága végcél, csak a köztes állapot az, ami nagyon nehéz. És abba kell kitartani. Na most, akik a bőség evangéliumát hirdetik, azokkal az a baj, hogy a köztes állapotot kihagyják. Kihagyják a keresztet sok esetben, nem beszélnek a napi halálról, érted? Hanem feltámadásba akarnak belemenni halál nélkül, és ez lehetetlen. Nem tudsz feltámadni halál nélkül, ezt felejtsd el. Most ezek szellemi dolgok, amiről beszélek, és hogy ez mit jelent, ezt majd a Szent Szellem le tudja fordítani neked. Én a magam életére tudom, hogy mit jelent, de nem ugyanaz fogja jelenteni nekem, mint neked. De a Szent Szellem meg tudja neked magyarázni, ezért amikor ilyen szellemi alapelveket mondok, ne ijedj meg, jegyezd meg, írd le, tedd a polcra magadnak, és majd a Szent Szellem el fog jönni az idő, amikor eszedbe jutatja, egy bizonyos helyzetbe megérted majd, hogy mit jelent az, hogy át kell menni a halálon a feltámadásba. De ugyanúgy óriási tévednek azok az emberek is, akik állandóan halálról beszélnek. Állandóan meg kell halni, meg kell halni, meg kell halni. Kereszt, 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 kereszt. És sose szállt le Jézus a keresztről az ő ige hirdetésükbe. Sose. Ezt megfigyeltem. Állnak és sírnak, hogy a gyönyörű kereszt, a csodálatos. Igen, és akkor mindenki elhagyta Jézust. Mi is elhagytuk, sőt, ott sem voltunk. És nincs feltámadás. Figyeld meg ezeket az ige hirdetéseket. Nincs feltámadás ezekben az ige hirdetésekben. Csak a halál. Hát ez borzalom. Hát én nem akarok állandóan halálról hallani. Egyszer úgyis meg kell halnom. Hát akkor hadd halasszam már ezt egy kicsit. Meg úgyis van napi halál, az én megtagadása. Ezt elfogadom. Hát persze, hogy elfogadom. Már nincs is enélkül. Nem is tudunk enélkül átlépni a föltámadás tartományába. Na de barátaim, hát egyensúlyba kell lenni, hello. Hát áldja meg az Úr ezeket az embereket. Hát halál és föltámadás egyszerre. Gazdagság és sokszor időleges nehézségek, szegénységek egyszerre. Ez bibliai, hát a 2. Korintusban erről beszél Pál, ezekről az ellentétekről. Szegények, de mégis sokakat gazdagítók. Jó hírűek és rossz hírűek. Hát a kettő hogy lehet egyszerre, mert én nem vagyok nagyon jó hírű, tehát ezt még nem tapasztaltam meg. De jó hírűek és rossz hírűek. stb. Stb. Ellentéteket sorol fel Pál, azért, mert egyszerre él a mennyeibe, és egyszerre megy át a földibe, a nehézségekbe, nehézségeken, hogy végül teljesen tökéletesen a mennyeibe jusson. Értitek? El tudjátok ezt fogadni, amit mondok? Na most. Tehát ugye akkor értitek a bálványimádás és a nem bálványimádás közti különbséget, értitek a Isten királysága vagy valami más közötti különbséget, és értitek azt, hogy a bálványimádás az lezárja a szellemi felfogó képességet, és az ember nem tudja Istent hallani. Olvas a Bibliát, és nincs réma. Rémálom van, réma nincs. Hallgatja az ige hirdetést, és nincs réma. Legfeljebb azt mondja, hogy de jó volt a műsor, de kiváló volt, kajakra nyomta, de és akkor még lehet, hogy azt is mondja, hogy testvér, úgy, ahogy a múltkor, tudod, úgy érzésből, öcsém, nyomjad, és nem érti, hogy miről van szó. Van, aki megjön, és azt mondja, hogy nem, hát tulajdonképpen Bultmann teológiájában ez így és így volt, és a görögben, és amúgy Calvin ezt mondta, Luther azt mondta, és akkor a sok elemezgetés következtében elmarad az engedelmesség. És akkor megkérdezett tőle, hogy jó, Calvin ezt mondta, Luther azt mondta, Zwingli ezt mondta, Szent Ágoston azt mondta, Assisi Szent Ferenc nem mondta, meg mi? De te mit értettél meg? Volt-e neked valami üzenet? Csak egy mondat? Csak egy szó? Csak egy vesző? Csak egy sóhajtás, amiről érzed, hogy neked mondja az Úr, hogy már sóhajtozik, mert elege van az egészből, amit csinál az illető. Volt-e üzenet? Egy ige hirdetésben mindig ez a lényeg. Nem kell az egész ige hirdetést kívülről betéve fújnod. 5 óra, 5 perckor ezt mondta. Aztán azt mondta. Nem kell. Legyen csak egy mondat, ami a tiéd, de az a tiéd. És abban az egy mondatban neked benne van Krisztus, benne van Isten. Na most, hogyan jönnek át a mennyei javak? Hogyan jönnek át a mennyei javak? Először is szeretném elmondani, hogy írjatok fel 2 igét, ezt most nem fogjuk felolvasni. Azt, amiről az előbb beszéltem, hogy a kereszt mennyire szükséges, mert tényleg amúgy szükséges a kereszt, azt megtaláljátok az 1 Korintus 1.17-től 21-ig. Ott ugye, olvassuk fel, jó? Mégis olvassuk fel. Hogy lássátok, hogy mennyire, hogy tényleg igei, amit mondok, és utána rögtön Szabi segíts abba is, hogy olvassuk fel utána az 1 Korintus 4.20-at, jó?